Jó estét kívánok, szeretettel köszöntök mindenkit, Megyeri Jonatán vagyok, szép jó estét kívánok mindenkinek, örülök, hogy itt vagytok, pontosabban még nem vagytok itt. 8-at ütött már az óra, vár benneteket a tóra, gyertek tanulni, kedves barátaim, jó estét kívánok, itt van Máté Lala, jó estét kívánok, te vagy az mindig az elsők között érkezel, kedves Lala, itt van velünk Tamár is, Fodor Tamár, jó estét kívánok Villőnek, Gábornak, jó estét kívánok Dávidnak, természetesen az oszlopos tagjai a tanuló csoportnak már gyülekeznek. Itt van Majoros Timi és Hochwald Timi, Hochwald Sáfrány Timi, elnézést kérek, itt van Elvira is. Jó estét kívánok, sziasztok, örülök, hogy ma is itt vagytok. Itt van Jéger Laci, barátom, egyelőre nem vagyok boldog az amerikai elnök választás eredményével kapcsolatban, azt kell mondjam nektek. Cseppet sem vagyok boldog. Nem néz ki jól a helyzet. Azt már talán nem rejtettem végig alá, hogy Trump elnöknek drukkolok. Nem állnak jól a dolgok, ez nagy igazság, úgyhogy szükség van minden imára annak érdekében, hogy Trump maradjon az elnök, ami szerintem jó az Egyesült Államoknak elsősorban, jó a világnak, másodszorban is jó Izraelnek, illetve a zsidó népnek harmadsorban. Úgyhogy ennyit a politikáról ma este. Jó estét kívánok! Sziasztok, akik most csatlakoznak! Frajndényom barátom Miskolcról, Csilla, Károly, Zsüli, jó estét kívánok Györgyinek, itt van velünk Csilla is természetesen, Lohár Laci barátom, remélem, hogy jól vagytok, mindenki, oké. Okay. Érkezett egy kérdés a tanulókörünk egyik oszlopos tagjától, amire mindenképpen szeretnék válaszolni, mert nagyon, nagyon szeretem ezt a kérdést, vagy nagyon tetszik a kérdés, és nagyon eredeti a jó kérdések azok arról is felismerhetők, hogy korábban már kérdezték őket. Pláne, hogyha olyan kérdést kérdez valaki, amit egyébként amin maga a Talmud is meditál, vagy a Talmud is filozofál, azok azt gondolom, hogy igazán jó kérdések. Azt kérdezi valaki, kedves rabbi, kérdésem a gonosz emberekkel kapcsolatban mit tanácsol? A keresztény felfogásom szerint áldani kell őket, de mi ez ügyben a zsidók szerinti megoldás? Tehát mi a helyzet a gonosz emberekkel? Ugye két megoldás létezik. Az egyik megoldás, hogy imádkozunk azért, hogy a gonosz emberek elpusztuljanak, illetve a másik, hogy nem imádkozunk. Ugye azt gondolnánk, hogy jó estét kívánok, itt van Gágy Gyuri barátom, azt gondolnánk, hogy ez a két variáció van, de nem csak ez a két variáció van. A Talmud elmesél egy nagyon érdekes történetet. Tehát az a kérdés még egyszer, hogy a gonosz emberekkel kapcsolatban mi a helyzet, mit imádkozhatunk-e azért, hogy a gonosz emberek elpusztuljanak? Ez igazán jó kérdés. Imádkozhatunk-e azért, hogy a gonoszok elpusztuljanak? Ugye normális esetben azt mondanánk, hogy az embertársainak jót akarunk, nem imádkozunk azért, hogy valaki, ne adj Isten, meghalljon. De mi a helyzet egy igazán gonosz emberrel? És a Talmud mesél egy érdekes történetet a Brachot traktátusban. Brachot traktátus tizedik oldal A, az első oldal a Yud Amud Beit, és egy sztorit mesél Rabbi Meirről. Rabbi Meir egy, csak egy érdekességképpen, zárójelben jegyzem, mert tök jó a talmudi történet. Rabbi Meir, ő a Misnának az eredeti szerzője, tehát ezt már korábban említettem talán pár alkalommal, mielőtt Rabbi Yehuda Nasi megírta, vagy megszerkesztette a Misnát, azelőtt ő már egy bizonyos jegyzetekből dolgozott, ezeket a jegyzeteket, a korai Misnákat Rabbi Meir szerezte. Ő volt az, aki először írta le a mózesi hagyományt, azt a hagyományt, amit Mózes kapott, a szóbeli tant, amit Mózes kapott a Szinájhegyen, a Teremtőtől, akkor, amikor megkapta egyébként az írott tant is, az írott tórát. Nos, Rabbi Meirnek volt egy nagyon érdekes, Rabbi Meir egy csodatevő rabbi volt, egy fantasztikus nagy ember, ő élt a polgári időszámítás utáni első században. Most Rabbi Meirnek volt egy felesége, aki szintén egy érdekes karakter, egy érdekes figura, a Talmud nagyon sok történetet mesél róla, erről az asszonyról, erről az istenfélő és asszonyról, úgy hívták, hogy Brúria. Brúria egy kiemelkedő személyiség volt, mert egy hatalmas tudós volt saját jogán. Tehát nem csak azért, mert a férje volt egy hatalmas tudós, hanem ő maga is egy hatalmas tudós volt, olyannyira, hogy tanítványok jártak, férfi tanítványok jártak tanulni. Most beszélünk 2000 évvel ezelőttről, egy alapvetően patriarchális társadalomban. 2000 évvel ezelőtt tanítványok jártak Brúriához tanulni, hogy akkora tudós volt. Egy olyan nagy, úgy ismerte a Tórát, úgy ismerte a Bibliát, úgy ismerte a szóbeli tant, és így tovább. Számos történet van Brúriáról, majd egyszer talán még mesélek róla. Most legyen elég annyi, hogy Rabbi, a következő sztorit meséli a Talmud, egy tök érdekes kis történet. Azt meséli a Talmud, hogy Rabbi Meirnek volt egy szomszédja, aki sokszor borsot tört az orra alá, és különböző dolgokkal idegesítette. Szóval az nagyon zavarta őt. Egy apikoresz volt, egy Isten tagadó ember volt, és nagyon sokszor gunytűzött Rabbi Meirből, és borsot tört az orra alá, azt tudjuk, hogy egy rossz szomszéd az mennyire megkeserítheti az életét az embernek. Ugye erről tanultunk itt a Misnában a második fejezetben is, hogy vannak olyan vélemények, aki szerint a legrosszabb dolog, ami az emberrel történt, az egy rossz szomszéd. Egy rossz szomszéd jelentősen megkeserítheti az ember életét. Most ez történt Rabbi Meirrel, neki volt egy ilyen rossz szomszédja, és rengeteg borsot tört az orra alá, és imádkozott azért, hogy ez a rossz szomszéd meghalljon. Hogy ez a bűnös ember, ez az Isten tagadó, ez az apikor, ez az Isten tagadó eretnek, ez meghalljon. És a felesége azt mondta neki, hogy imádkozhatsz azért, hogy meghalljon? Hogy teheted azt? Hogy imádkozhatsz azért, hogy egy gonosz ember meghalljon? Biztos, hogy mondja a mesélet Talmud, azt mondta neki Brúria, ugye, aki mondom, hogy nagyon járatos volt az írásban, azt mondta neki Brúria, te biztos, hogy azért arra az írásversre hagyatkozol, amikor azt gondolod, hogy szabad imádkozni, azért, hogy valaki meghalljon, a 104. Zsoltárnak a végén, a 33-as verstől, 33-34-35. Vers következőképpen szól. A sírálá sem behájáj, a zamrelelo káj beodi, hogy énekeljek az örökkévalónak, amíg élek, és szóljam a dicséretét, és szóljam a dicséretét. 34. vers azt mondja, Jerava lafszi hia nohi es machba sem, dicsérjem őt, és örüljek, és vigandozzak az örökkévalóban, és azt mondja a 35. utolsó vers, Jitamu hatáim min haaretz, tűnjenek el a gonoszok a földről, ura sáim odeinám, és a gonoszok ne legyenek többé, bárhi nefsi jete sem halleluka, és dicséri a lelkem az örökkévalót, halleluja. Ezt mondja a 35. vers a 104. Zsoltárban. És akkor azt mondta Brúria Rabbi Meirnek, hogy biztos, hogy azért imádkozol, biztos azért azt gondolod, hogy azért van jogod imádkozni. Egy gonosz embernek a bűneiért, egy gonosz embernek a haláláért, azt gondolod, hogy azért van jogod erre ezért imádkozni, mert azt mondja a vers, azt mondja ez az említett 104. Zsoltár 35. vers, azt mondja, Jétámu hatáimán hárec, ura saimodénám, hogy elfognak, hogy tűnjenek el a gonoszok a föld színéről, és a gonoszok halljanak meg, vagy gonoszok múljanak el, inkább konkrétan ezt mondja. De azt mondja Brúria, azt mondja, nem így kell érteni ezt a verset, ez nem ezt jelenti, hogy a bűnösök múljanak el, hanem az, hogy a bűn múljon el. Tehát azt mondja, a felesége kioktatta Rabbi Meirt, és azt mondta, hogy nem arról van szó, nem azt mondja a Zsoltár, nem azt mondja Dávid király, hogy a bűnösök múljanak el, hanem hogy a bűnök múljanak el. Azaz az embereknek a rossz ösztöne múljon el. Magyarul azt mondja a Talmud, hogy nem azért imádkozunk, hogy egy gonosz ember, ne adj Isten, halljon meg, hanem azért imádkozunk, hogy egy gonosz ember térjen jó útra. Ugye ezt a történetet látjuk Ábrahám esetében. Pont a héten fogunk olvasni, most szombaton, Mózes első könyvének 4. szakaszát, Vajéra heti szakaszt, amiben arról olvasunk, hogy Ábrahám, ugye amikor Isten, biztos emlékeztek a történetre, miután Ábrahám körülmetélte magát, azután meglátogatta 3 angyal, és ez a 3 angyal, ez felvilágosította, 2 dolgot mondtak, az egyik az, hogy fiú fog születni egy év múlva, ez lesz Izsák, és a másik dolog az az, hogy Szodoma és Gomorra városát el kell pusztítani. És akkor Ábrahám elkezdett alkudozni a teremtővel, hogy pusztíthatja el az egész várost. Hát biztos van a városban, vagy a két városban összesen 50 ember, 50 igaz ember, akik nem gonoszok, nem bűnösök, és akkor azt mondta Isten, hogy nem pusztítom el a várost, ha van benne 50. Aztán mondta Ábrahám, mi van, hogyha csak a 45 van benne? Hát ha 45 miatt, akkor Isten azt mondta, hogy nem pusztítom el, hogyha 45 van benne, akkor sem. És mi van akkor, hogyha csak 40 van? Akkor sem. 30, 20, 10. És akkor így ment le az alkudozás Ábrahám és Isten között, és akkor ugye Ábrahám látta, hogy nincs a városban 10 igaz ember, zárójelbe jegyzem meg, ezért innen ered az a szokás, hogy a minnyán, az azt jelenti, hogy egy olyan csoport, az 10 emberből kell, hogy álljon, az a csoport, aki közösség imának neveztetik. Tehát, hogyha a zsidó szokás szerint és a zsidó vallásjog szerint, hogyha 10 felnőtt zsidó férfi együtt imádkozik, az nevezhető közösségnek, És vannak bizonyos imák, amiket csak közösségbe lehet mondani, ezt hívjuk minnyánnak. Tehát, hogy amikor imádkozunk naponta háromszor, akkor igyekezünk minnyánban, azaz közösségben imádkozni. Mi az a közösség? Mi a közösség legkisebb minimum értéke? Az minimum 10 darab felnőtt zsidó férfi. Nos, hát innen ered többek között, tehát, hogy itt Ábrahám megállt, nem talált Isten 10 igaz embert Szodomában és Gomorában, és ezért elpusztította a két várost. De itt is látjuk azt, hogy Ábrahám megpróbálta megmenteni a gonoszokat az igazak érdemében. Tehát, hogy ez a gondolat, ez a motivum, ez tetten érthető így is, vagy ilyen tekintetben is, és azt látjuk, hogy alapvetően nem a gonoszok elmúlásáért, vagy a gonoszok meghalásáért, nem tudom, hogy bocsánat, hogy magyar tanul fogalmazok, a gonoszok haláláért imádkozunk, hanem azért imádkozunk, hogy a gonoszok jó útra térjenek. Ez lenne az üzenet, úgyhogy nem azért imádkozunk, a gonoszok hajnak meg, hanem hogy a gonoszság mint olyan, a bűn mint olyan múljon el a világban. Az a rossz ösztön, ami az embert, ugye azt korábban már említettem, hogy az emberben, az emberi léleknek van két aspektusa. Ha úgy tetszik, két lélek munkálkodik az emberben, vagy más szóval kifejezve, a léleknek van két oldala. Az egyik oldala, az egyik aspektusa, az egy isteni lélek. Az isteni lélek vágyik vissza a teremtőhöz, ugye a tekintettel arra, hogy az ember lelke Istennek egy darabkája, vagy Istennek egy darabja, és ezért vágyik vissza oda, húzódik Istenhez, és ez az, ami az embert az Isten szolgálatra viszi, ez az, ami az embert távol tartja a bűntől. A lelkünknek ez az aspektusa az, ami az embert az Isten szolgálatra motiválja, és van a lelkünknek egy másik aspektusa, ez pedig az úgynevezett állati ösztön. Ez az állati ösztön, ez a úgy hívjuk héberül, hogy Neshama Behamit, az állati ösztönünk, és az állati ösztönünk pedig ugye az e világi élvezetek felé vonzódik, tehát nem az istenség felé, hanem a fizikai örömök felé vonzódik. És ez a harc, ez a kettős, ez a két lélek, ez folyamatos küzdelemben van egymással. A Tanya Lubavitchi, a Chabad irodalom alapműve, ő úgy fogalmazza meg, hogy mintha két város harcolna, mintha két város van két ilyen ellentétes város, mint a sakkban, akik harcolnak egymással, ilyen a két lélek, amely harcol egymással, és ez a abból az Isten embernek az isteni lelke az a jó felé viszi az embert, vagy arra felé törekszik, az embernek az állati lelke pedig a bűn és a fizikai dolgok iránt növekszik, és ugye az a feladat az embernek, hogy az lenne a cél, hogy hogy a jó ösztön kerekedjen felül, hogy a jó ösztönre hallgassunk. Az, amit talán úgy is nevezhetnénk sokszor, hogy lelkiismeret. Lelkiismeretünkre hallgassunk sokszor, amikor olyan kérdés van. Ugye lelkiismeret az is egy olyan fogalom, ami ezt tükrözi, a lelkünknek ezt az isteni aspektusát. Nos, tehát akkor Bruria azt mondta Rabbi Meirnek, hogy ne azért imádkozz, hogy a gonoszok elpusztuljanak, hanem hogy a gonoszság pusztuljon el. A rossz ösztön múljon ki, az a rossz ösztön, ami az embert bűnbe viszi. Oké. És akkor ezért mondjuk tehát, hogy nem azért imádkozunk, hogy egy gonosz ember meghaljon, hanem azért, hogy a gonoszság, vagy illetve hát a bűn pusztuljon el, és halljon meg, és múljon ki. Oké. Petro Józsefné kérdező, mi a helyzet Lóttal és a feleségével? Hát ott Ábrahám, ugye Szodoma és Gomora történetén, pont ezen a héten, ebben a heti szakaszban, most sabátkor, most szombaton, reggel fogjuk olvasni a Tórában ennek a történetét, Szodoma és Gomora elpusztításnak a történetét, Lót történetét, ugye ott a Midrás, ugye Szodomában és Gomorával kapcsolatban a Midrás, a Talmud elmesél nagyon érdekes olyan történeteket, amelyek nincsenek benne a Bibliában szó szerint, tehát, hogy segít nekünk megérteni azt, hogy mi is zajlott Szodomában és Gomorában, ami annyira immorális volt, és annyira gonoszá tette ennek a városnak a lakóit, hogy pusztulásra voltak érdemesek, és a Midrás mindenféle egészen elképesztően durva sztorikat mesél vérfertőző szexuális kapcsolatokról, homoszexuális kapcsolatokról, egy csomó olyan tilos volt Szodomában, tilos volt vendéget fogadni, ugye Lótot is ezért támadták meg a Szodoma és Gomora lakói, mert beengedte ezeket, ezt a három angyalt, akiről nem tudta, hogy angyal, azt hitte, hogy emberek, beengedte őket a lakásába, és már rögtön jöttek, hogy kik ezek az emberek, akiket fogadtál Szodomában és Gomorában, tilos volt vendégeket fogadni, tilos volt az embereknek, tilos volt az, hogy az ember az egyik a másiknak segítsen, tilos volt bármilyen jótékonykodás, tehát az igazán, egy igazán immorális társadalomról beszélünk, és ez a társadalom volt érdemes arra, közben gyorsan előveszem a szöveget, hogy ne beszéljek be a levegőbe, tehát ilyen nagyon immorális kapcsolatok voltak, és mindenféle olyan dolgok, tehát amelyek mindenféle olyan dolgok, amelyek miatt a város pusztulásra ítéltetett. Közben itt látom, hogy Aliz azt kérdezi, Váradi Aliz, kedves tanulótársunk, azt kérdezi, hogy ha három angyal látogatta meg Ábrámot, akkor miért csak két angyal ment el Szodomába és Gomorába, és közben előkerestem a szöveget. Ugye azt írja a szöveg a 18. Mózes első könyve, 18. fejezet. Első versén úgy kezdődik, hogy és megjelennek az örökkévaló Mamre völgyénél, mármint Ábrámnak, ő pedig ült a sátor bejáratában a nap hevében. Ugye ez amikor Ábrám körülmetélés utáni harmadik napon történt, és fölvette a szemét, és látta, hogy ima három férfiú áll előtte, midől látta, elébük futott a sátor bejáratánál, és meghajolt a földig. Ugye tehát három ember volt, aki meglátogatta, akik tulajdonképpen angyalok voltak, csak ugye Ábrám ezt nem. Itt van a feleségem is, közben jó estét kívánok neki. Tehát Ábrám ezt nem tudta rögtön, hogy ezek angyalok, viszont aztán később, amikor Szodom és Gomorra pusztulásáról van szó, akkor azt olvassuk 19. fejezet. Első vers, és elérkezett a két angyal Szodomába este. Jó, tehát miért azt kérdezi Aliz, hogy lehet, hogy három angyal látogatta meg Ábrahámot, és két angyal látogatta meg, vagy két angyal ment el csak Szodomá és Gomorrába. Mi történt a harmadik angyallal? Ez tudni kell, hogy a zsidó irodalom, erről írtunk, vagy írtam a blogomban számos helyen az angyalokról és az angyalok szerepéről. Az egyik dolog, amit a rabbinikus források, a Talmud és a Midrás és a zsidó irodalom az angyalokról elmesél, az az, hogy az angyalok tulajdonképpen, hogy az angyalok sok mindenben különböznek az embertől, és valamilyen tekintetben az ember az egy magasabb szintű teremtmény az angyalnál, hiszen az embernek van szabad akarata, az ember ennek amiatt, hogy szabad akarata van, Istenhez hasonló. Egy angyalnak nincsen szabad akarata, az angyalok parancsot hajtanak végre, Isten feladatot ad egy angyalnak, és azt a feladatot az angyal végrehajtja. Neki nincs szabad akarata, hogy eldöntse, hogy akarja végrehajtani, vagy sem. Az embernek van egy szabad akarata, hogy eldöntse, hogy akarja végrehajtani, vagy sem. Az ember is kap Istentől feladatot, ugye mindannyian, hát ott vannak a Tórában a törvények, ott vannak a Tóra törvényei, amelyek feladatunk az, hogy e szerint éljünk, és mégis vannak emberek, akik nem élnek a Tóra törvényei szerint. Ez is azt mutatja, hogy az embernek van szabad akarat, az angyalnak nincsen szabad akarat. De van egy másik fontos különbség az angyal és az ember között, és az pedig az, hogy az angyalok egy darab funkcióra hivatottak. Az angyalok egy dolgot képesek ellátni. Ezért van a gyógyításnak egy angyala, ugye, akit Rafaelnek hívunk, ez abból a szóból származik, Rafael Lirpot, az azt jelenti, hogy gyógyítani, el az Istennek a neve, Rafael, az a gyógyítás angyala. Ugye? Tehát hogy az angyaloknak van egy darab funkciójuk. Na most ez a három angyal, aki meglátogatta Ábrahámot, ők három funkciót láttak el, mindegyik angyal egy-egy funkciót. Az egyik angyalnak az volt a feladata, hogy közölje Ábrahámmal, hogy meg fog születni Izsák, a másik angyalnak az volt a funkciója, hogy elpusztítsa Szodomát, a harmadik angyalnak az volt a funkció, hogy elpusztítsa Gomorát. Tehát Szodoma és Gomorához két angyal érkezett a város pusztításához. A harmadik angyalnak az volt a feladat, hogy elmondja Ábrahámnak, hogy meg fog születnie, hogy egy év múlva gyermeke fog születni, Izsák, Jichák. Most, tehát azért, hogy Ábrahámhoz még három angyal ment, Szodomába és Gomorába már csak kettő, mert a harmadik angyal már teljesítette a feladatát, teljesítette a küldetését, azzal, hogy bejelentette Ábrahámnak, hogy a felesége gyermeket fog szülni egy esztendővel később. Hát ezért a harmadik angyal már nem ment el Szodomába és Gomorrába, neki már nem volt dolga, hogy már teljesítette a küldetését, és visszament a teremtőhöz. Minden angyalnak egy darab funkciója van. Egyszerre csak egy feladatot tudnak ellátni. ezért nem találkozunk a harmadik angyallal, Szodománál és Gomorával. Oké, tegnap arról beszéltünk, a hatodik fejezet negyedik misnában, arról beszéltünk, ugye azt mondja a misna, kachi darkase torá, padve melach tohalu báim beme szurá tisteve, al hárez tisán, ve háje cár tichje, uva torá tám el, ki a tovszé kach, a sréha ve tovlach, a sréha bolám a zeve, tovlach leolám a bá, hogyha az ember úgy tudja, a Tórához vezető út, az a kenyér, egyél kenyeret sóval, vizet is csak mértékkel igyál, és a földön feküdjél. Ha itt teszel, boldog vagy, és réha ve tovlach, és jó lesz neked, boldog vagy, és jó lesz neked, boldog vagy ezen a világon, és jó lesz neked a jövő világon. Ugye, és erről beszéltünk tegnap, vagy tegnap erről volt szó, hogy az aszketizmus a zsidóságban mennyire egy, nem egy, bár az aszketizmus az, hogy az ember megvonja magától a világi javakat, vagy a világi élvezeteket, az nem egy zsidó gondolat, de a zsidóság abban hisz, hogy az ember igenis élvezze az, a világ, az, a természet adta élvezeteket, és a teremtő adta lehetőségeket, meg élvezeteket, de ennek dacára ezek nem szabad, hogy az embernek a céljaivá váljanak, tehát minden élvezet az akkor is úgy helyén való, hogyha ez a Isten szolgálatot mozdítja előrébb, és a világ teremtésének az ügyét mozdítja előrébb. Ha és amennyiben az élvezetek azok pusztán lárpúr lár, pusztán az élvezetek miatt élvezzük, akkor ezek ellentétesek azzal, amit a teremtő megkövetel, amit a Tóra megkövetel tőlünk. Most nézzük a hatodik fejezet ötödik misnáját. Lehet, hogy Ács Laci barátomat, akit szeretettel köszöntök, mert elfelejtettem az elején köszönteni. Lehet, hogy megkérem, hogy kopizza be a hatodik fejezet ötödik misnáját ide a kommentek közé. Azt mondja misna, alteva kesgdula leacmeha, ne keres magadnak magas pozíciót, ne keres magadnak nagyságot. Szó szerint azt jelenti a misna, alteva kesleacmeha gdula, ne kéri magadnak nagyságot, ne keresd azt, hogy hogyan kerülhetsz magas pozícióba, ve altachmot kavod, és ne vágyd, ne irigyeld, ne vágyjad a tiszteletet, kavod, kóved, az azt jelenti, hogy tisztelet, joter milimut há, ne vágy annál nagyobb kitüntetésre, vagy annál nagyobb tiszteletre, mint amekkorát megérdemelsz, asze ve alteta ver lesulchanam sel melachim, igen, asze a cselekedetekre helyezd a hangsúlyt, alteta ve lesulchanam sel melachim, és ne a tanulmányokra helyezd a hangsúlyt, hanem a cselekedetekre, és a ne kívánd a királyok asztalát, se sulchanecha gadol mesulchanam, mert a te asztalod nagyobb, mint a királyok asztala, ve ketircha gadol mikitrám, a te koronát pedig ékesebb, mint az ő koronájuk, mármint a húsvér királyoké, ve nemán hubál melach techa, se isale lechász harpeula techa, és megbízható a te mestered, a te gazdád, a teremtő, ugye, aki majd megfizeti fáradtságod, vagy a munkád jutalmát. Oké, akkor nézzük, ezt nem fogjuk ma befejezni, nem fogjuk tudni ma befejezni ezt a misnát, mert egy pár gondolat itt van, de röviden ugye arról szól a misna, hogy az ember ne törekedjék, túlságosan a kóvedre, a tiszteletre, ne keresse a rangot, ne keresse a tiszteletet, a cselekvésre helyezze a hangsúlyt, ne pedig az elméletre, tehát ne a teóriája helyezd a hangsúlyt, hanem a praktikára, és ne kívánd meg a királyokat, mert ha egy ilyen ember vagy, akkor ugye az előbb elmondtuk, ha ilyen ember vagy, akkor a te asztalod az gazdagabb az ő asztaluknál, hiába van roskad az ő asztaluk mindenféle ételtől, a te asztalodon meg csak száraz kenyér van, a te asztalod mégis nemesebb, és a te asztalod mégis tetszetősebb a teremtő szemében, mint a királyok asztala, és Isten egy megbízható gazda, aki ténylegesen a megígért jussát az embernek meg fogja fizetni. Az azt jelenti, hogy az embernek a cselekedeteiért való jutalom, azt nem kell azon izgulni, hogy a teremtőtől majd azt hogy fogjuk behajtani, mert a teremtő megadja azt, amit megígér, a teremtő teljesíti az ígéreteit. Oké, akkor nézzük először az első koncepciót. Az első koncepció az, hogy az ember ne vágyjon túlságosan nagy kóvedre, ne vágyjon túlságosan nagy tisztességre erről, vagy tiszteletre. Ne vágyja a tiszteletet. Ugye az emberek jelentős része hiú, az embernek van egy olyan aspektus, az ember személyiségének, sokunk személyiségének van egy olyan aspektus, talán mindenkinek van egy minimális igénye arra, hogy tiszteljék, a tiszteletre vagy igényt tartunk a tiszteletre. Legalább azt írja Blümel Dávid, ez nagyon tetszik nekem, egy József Attila idézet, maradj feleslegesnek, a titkokat ne lesd meg. Igen, egy kicsit szorulj a háttérbe, ne? Angolul azt szokták mondani, hogy don't take the front seat. Ne az első ülésre ülj, a hátsó ülésre. Az első ülésen azok ülnek, akik azt gondolják, hogy a világ... Ugye erről már korábban beszéltünk, hogy nem akarom túlságosan hosszan ragozni, erről korábban beszéltünk számos alkalommal, hogy a szerénység, az alázat, az mennyire egy fontos erény, és nem csak, hogy fontos erény, hanem a judaizmusban, a zsidó felfogás szerint a legfontosabb erény, minden erény közül a legfontosabb erény az alázat, mert hogyha van alázat, abból fakad számos más erény. És hogyha nincsen alázat, abból fakad számos más jellemhiba, vagy számos más olyan attribútum, amely kerülendő. A szerénység tehát az alfája és omegája mindennek, a szerénség az origója, a kiinduló pontja mindennek. Ha az embernek van egy, az emberben van egy megfelelő szerénység, az mindenképpen dicséretes, és hogyha hiányzik egy legalább egy minimális szerénység, az pedig mindenképpen kerülendő és visszatetszésre méltó. Most, az, hogy az ember szerény, az nem azt jelenti, hogy nincsen tisztában a saját értékeivel. A Misna azt mondja, Alteva kesh gdulam leatzmecha, ve altachmot kavod jo termilimutcha, és ne keresd a tisztességet nagyobb mértékben, mint ahogy megérdemelnéd. Az azt jelenti, hogy olyan mértékben, ahogy az ember megérdemli, olyan mértékben igenis nem baj, hogyha keresi a kóvedet, a tiszteletet. Az embernek kell tudnia, hogy kell tudnia a saját, kell legyen az embernek egy saját tartása, egy saját gerince. Gágy Gyuri azt írja, hogy a hiúság alaptermészetünk eleme, ez így van. A kérdés az az, hogy a hiúság mennyire engedi az ember, hogy a hiúsága átvegye az uralmat, átvegye a hatalmat a személyisége felett. Ugyanis a hiúság az rendkívül veszélyes. A hiúság az ember fölött át tudja venni a kontrollt, át tudja venni az ember fölött a felügyeletet. És ha az ember csak az egójával gondolkodik, akkor a világot egy torz szemüvegen keresztül fogja szemlélni. Az egód egy hamis tanácsadó, amikor döntési helyzetben vagy. Sokat beszéltem korábban Mózes szerénységéről, vagy arról a szerénységről, vagy arról arról az attribútumról, amit a Tóra maga említi, hogy nem volt olyan szerény ember a világ történelemben, sem Mózes előtt, sem Mózes után, mint Mózes. Ő volt a legszerényebb ember. És a Maimonides úgy rendelkezik, hogy a szerénység az egy olyan attribútum, az egy olyan jellemtulajdonság, az egy olyan karakterjegy, amiben az ember lehet mértéktelen. Ugye ezt korábban is talán említettem, ha nem, akkor most ismétlem, vagy ha már igen, akkor ismétlem, ha nem, akkor új anyag, hogy Maimonides úgy rendelkezik a Rambam, a Maimonides, a 12. századi híres vallásjogi kódex megalkotója, úgy rendelkezik, hogy az embernek minden tulajdonságában egy középutat kell követnie. Az ember ne legyen se túl ilyen, se túl olyan. Például ne legyen az ember túlságosan... Ne szórja a pénzt túlságosan, de ne is legyen túlságosan szűkmarkú, ne is legyen túlságosan fukar. Az ember ne legyen túlságosan hangos, de ne legyen túlságosan halk sem. Szóval mindenben az arany középutat kell keresni. Svilhazaháv, úgy hívja Maimonides ezt, az arany középút. Svilhazaháv. Most az arany középút. Kivéve azt mondja két jellem tulajdonságot, azt mondja, van két jellem tulajdonság, amiben az ember ne ismerjen mértéket, amiben az ember elmehet az egészen extrémig, az egészen szélsőségesig. Az egyik olyan az a szerénység, az ember korlátlan mértékben lehet szerény, tehát míg minden más, még egyszer, mint minden más jellem tulajdonságban, legyen ez rossz, vagy legyen ez jó, az embernek kell mértéket tartani, a szerénységben nem szabad mértéket tartani, vagy nem kell mértéket tartani, az ember lehet végtelenül szerény, R betűvel, nem szegény, nem G betűvel, hanem R betűvel, szerény. Másik oldalról pedig azt mondja, hogy amiben szintén van egy másik, egy negatív jellem tulajdonság, amiben az ember szintén lehet mértéktelen, az pedig a harag. az ember ne legyen haragos. Semmilyen, még a legkisebb harag is veszélyes, a legkisebb harag is emészti az embert, felemészti az embert. Azt az embert, aki ugye a bosszúság, a düh, a harag, az téged emészt föl, az ártalmas. Nem csak annak, akire haragszol, annak is ártalmas, hanem ártalmas annak is, aki haragszik. És a Maimonides azt mondja, hogy ebben a két jellem tulajdonságban, tehát az egyik az egy pozitív, ez a szerénység, van egy negatív, az a harag, ebben az ember lehet teljesen végtelen, vagy mértéktelen, vagy nem kell mértéket tartani, a legkisebb harag is veszélyes, és a legvégtelenebb szerénység is helyes és kerülendő, és dicséretes. Tehát a szerénység az egy mi a szerénységben az igazán különleges, amit az előbb említettem, hogy a szerénységből fakad számos, tehát ha van szerénység, akkor abból eleve fog következni, törvényszerűen következnek belőle más pozitív karakterjegyek, más pozitív attribútum. A szerénységből követő, vagy szerénységből fakadóan jönnek, magától értetődően fognak jönni. Ugye az ember szerény, akkor nem lesz túlságosan harsány, ha az ember szerény, akkor belátja azt, hogy nem ő az univerzum közepe, ha az ember szerény, akkor jótékony lesz másokkal szemben, vagy másokkal jótékonyságot gyakorol másokkal, és így tovább. Tehát a szerénység az egy olyan attribútum, ami utána hoz magával más egyéb pozitív attribútumokat. Más attribútumok is hoznak magukkal más pozitív attribútumokat, de a szerénység az egy különleges kiinduló pont, mert onnan minden más pozitív attribútum visszaeredeztethető, vagy visszavezethető a szerénységre. És ennek ellentéte az pedig a szerénység hiánya, a fennhéjázás, a kevésség, a gőg pedig eredendője minden rossz dolognak a világon. Elég, ha csak egy darab példát mondok, és akkor mindenki megérti, hogy miről van szó. Jó estét kívánok, Pácsa Randi. Az egyik példa, amit mondanék, azok a háborúk a világon, a legtöbb háború a világon, ha nem mindegyik, azért robbant ki, de ezzel vitatkozhatok velem nyugodtan, de én ezt így gondolom, hogy a háborúk többsége azért robbant ki, hanem az összes, mert valaki nagyon túlságosan büszke volt, vagy túlságosan hiú volt, vagy túlságosan kevé volt, és túlságosan gőgös. A legtöbb konfliktus is általában az emberek életében azért van, mert az emberek túlságosan hiúk és túlságosan gőgösek. Hogyha egy kicsit nagyobb alázat, ha egy kicsit nagyobb szerénység lenne, akkor ez a világ, ez egy jobb és békésebb hely lenne mindannyiunk számára. Kedves barátaim, akkor ma idáig jutottunk, és holnap este Isten segítségével, csütörtök van, Isten segítségével találkozunk. Holnap este 8 órakor várlak benneteket, ha van bárkinek kérdése, szeretettel várom, privát üzenetben itt, ezen a fórumon, vagy ezen az oldalon, ezen a Facebook oldalon, azt írja közben, csillagok mind elpusztulnak, hát előbb-utóbb mindenki elpusztul természetesen, de a diktátorokat ahhoz, hogy elpusztulnak, azok általában el kell pusztítani. A diktátorok a legkevesebb ilyen mond le magától. Gágy Gyuri azt írja, hogy hagyd, hogy a körülötted lévők bátran kritizálhassanak, bátor is dőket, hogy ugye a kritika elfogadása eleve az egy szerénységre utaló jellem. Tehát az ember, hogyha nem bírja a kritikát, az azt jelenti, hogy nem bírja, hogyha az egójában, hogyha az önbecsülésében egy kicsit megpiszkálják, holott az embernek kifejezetten keresnie kell a kritikát. Most kritika is kétfajta van. Van konstruktív kritika és destruktív kritika. A konstruktív kritika az helyes és jó, a destruktív kritika az pedig nem helyes, azok általában szintén gőgből vagy ilyen hasonló kevésségből, gőgből vagy dacból indított kritikák, és azok természetesen helytelenek. Ugye, ha rossz az eredete, akkor a vége se lehet jó, ezek ilyenek az ilyen típusú destruktív kritikák. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, szia Asher, Sharon Izraelből, jó estét kívánok mindenkinek, és akkor holnap este 8-kor Isten segítségével várlak benneteket. Szép estét!